társaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. A mai műsorunkban a kedves hallgatók Acél László zsongoratyával ismerkedhetnek meg, akivel már a korábbiakban is készült riportot ismertettük a kedves hallgatókkal. Ez a műsor a Magyar Katolikus Rádióban készült, és ott hangzott el. 2009-ben a műsor készítője Sós Viktor volt. Azért emlékezünk zsongoratyára, mert 5 évvel ezelőtt költözött el az Úrhoz, február 5-én, és úgy gondoltam, hogy ez a vele készített interjús műsor nagyon szépen bemutatja nem csak az ő személyét, az ő pálos hivatását, hanem belekóstolhatunk egy kicsit abba a korba, amikor a pálos szerzetesek titokban tehették le fogadalmaikat, titokban kaphatták meg a pálos képzést, titokban ismerhették meg a pálos lelkiséget, és bizony nagyon sok mindenre vigyázniuk kellett, oda kellett figyelniük. Mindeközben végezték az egyházmegyében szorgalmasan azt a feladatot, amelyet az isteni gondviselés rájuk bízott. Ezek között a pálos szerzetesek között volt tehát Zsongor atya, az ő vele folytatott beszélgetést fogják most a kedves hallgatók ismét hallgatni.
Mai műsorunkban beszélgetést hallhatnak Acél László zsongor pálos szerzetessel. Múlt héten az ő életútjáról, pálos illegalitásban eltöltött szerzetesi életéről beszélgettünk. Folytatjuk ezt a beszélgetést, amikor is ő a Székesfehérvári Egyházmegye püspöki titkáraként, szertartójaként Kisberg Imre püspök mellett teljesített központi szolgálatot. Hogyan alakult az ön életútja Kisberg Imre székesfehérvári megyés püspök mellett? Miként élte meg ezt a központi szolgálatot?
Amikor Albertini Péter visszaérkezett, és ő plébánosi kinevezést kapott, illetve előbb központi szemináriumba prefektusi kinevezést, akkor megüresedett ez a beosztás, és püspök atya felajánlotta, hogy akkor esetleg kinevezne engemet püspöki titkárnak. Azonban nem az ő dolgozó szobájában, hanem a folyosón sétálva, mert ott feltételezhettük, hogy nincs poloska beépítve le a hallgatásra. Kértem, hogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy nekem püspöki titkár titulus legyen a hivatalos megszólításom, mert a szertartó az egy kisebb sarzsi, kisebb beosztás volt. Ahhoz nem kellett az államegyházügyi hivatalnak a hozzájárulása, csak a tudomásul vétele. Püspöki titkárnál viszont már ugyanúgy hozzájárulást kellett, mint a városokban működő plébánosok kinevezéséhez. És akkor én javasoltam a Kisberg püspök atyának, hogy ezt a lépést kihagyhatjuk. Ne kelljen még egy sakkozást a püspök atyának, hogy hát adjátok nekem Acél Lászlót püspöki titkárnak, de akkor nekem mit kell engednem a békés vonal vonatkozásában. Úgyhogy a Kisberg püspök atya hivatalosan mindig szertartó úrnak mondott, meg László atyának. Tehát ő tudta azt, hogy én, mint személyi titkár, mindent megteszek, ami a titkári feladatok közé tartozik, de egyházjogilag ez így volt korrekt. Kisberg püspök atya nagyon egyenes lelkű, nagyon fegyelmezett főpap volt. Végig gondoltam mindig a dolgokat. Ha dönteni kellett, akkor azt mondta, most 1-2 napot gondolkodom. És akkor ottán aztán hívott, és akkor mondta, hogy ezt a levelet így írjam meg, vagy azt a dolgot úgy intézzük el. Tehát ő kiszámítható volt, és ez nekem nagyon nagy segítség volt.
Napvilágra került már Mózesi Gergely írta meg először 1956-os forradalom 50. évfordulóján egy konferencia kötetben Kisberg püspök úr érintettségét, illetve azt a környezetet, azt a helyzetet, amikor az ő dunabogdányi internálásából, házi őrizetéből különböző alkuk során visszakerülhetett Fehérvárra, és a belügyminisztérium őt együttműködésre bírta. Mennyire érzékelte ön a püspöki aulában, hogy megyés főpásztornak, az apostoli kormányzónak, aztán megyés püspöknek később ilyen tevékenysége, ilyen feladata is van? Azzal nyilvánvalóan mindenki tisztában volt abban az időszakban, hogy lehallgatták a telefonokat, a helységeket, felbontották a leveleket, vannak, akik együttműködnek. Ugyanakkor viszont Kisberg Imre volt talán az egyik legmarkánsabb vagy legjelentősebben, ha nem is ellenálló, de mindenképpen nagyon határozott püspök az 50-es, 60-as években, talán Svoly Lajos hatására is. De ez a fajta fordulása, vagy ez a fajta helyzete mennyire volt nyilvánvaló, és egyáltalán találkozott-e ön, vagy önök azokkal a belügyes személyekkel, akik őt megkeresték?
Én a magam tapasztalatából azt tudom mondani, hogy nem lehetett semmit se észrevenni. Igazán én még a Mózes Gergelynek ezt a előadását sem ismertem, csak most a legutóbb a televíziós sugárzásból hallottam népszerint Kisberg Imre püspökatyának a nevét is. Tulajdonképpen akkor is föl voltam háborodva. Mert igazán nem azoknak a nevét kellene emlegetni, akik besugó címkével vannak ellátva, hanem azokat kellene nevesíteni, akik embereket be akartak szervezni, vagy be is szerveztek. Azokról miért hallgat a történelem? Tény az, hogy Kisberg püspök atya, úgy mondtuk, nagyon karakánul állja a helyét. Ő egyáltalán nem járt békegyűlésekre. Ez nekem is megkönnyítette a helyzetemet, mert nekem sem kellett békegyűlésekre járnom, mert hát főpásztorom nem megy, akkor nekem nincs kit elkísérnem oda. El tudom képzelni, hogy Kisberg Imre püspök atya nem jelentgetett, hogy most ezt az eseményt leírom, ezek a személyek ott voltak, hanem egyszerűen csak az őt körülvevők, vagy az őt meglátogatók írtak a történésekről. Most ez aztán a Kisberg Imre dossziébe kerülhetett. Én annyira mély lelkű főpapnak ismertem a Kisberg Imre püspökatyát, hogy ő ezt valószínűleg így nem tudta volna összeegyeztetni, hogy én egyik nap az ige hirdetésben Krisztus hűségére, az egyházhoz való hűségre buzdítom, és ugyanakkor a másik napon, vagy már este megírom a jelentéseken. Az tény, hogy az államegyházügyi hivatalból jöttek, mert hiszen nyilván tárgyalni kellett. Hogy mik voltak, nem tudom, mert zárt ajtók mögött beszéltek. Az is tény, hogy egy Lovrek Károly nevű egyházügyi tanácsos rendszeresen bejárt a püspök irodába. A mi időnkben már nem ott székeltek ezek a külsős emberek, mint a Svoly püspök atya idejében, hanem a megyei tanácsnak mondták, igen. És amikor beszélgettek, hát nyilván én nem tudom, hogy mit beszéltek, de azt tudom, hogy engemet is ez a egyházügyi tanácsos, akit népnyelven Bajszos püspöknek emlegettek, gyömöszölt, hogy szertartó úr, miért nem jár békegyűlésre? És hát én nem mondhattam meg azt, hogy mert az elveimmel ellenkezik, hanem diplomatikusan egy kerülő választ adtam. Azt mondtam, titkár úr, mert ez volt a megszólítása, egyházügyi titkár, meg vagyok sértődve. Hogy kérdezett vissza. Mondom, amikor én 1965-ben bekerültem a központi szemináriumba, akkor az én osztálytársaim, akik már szintén felszentelt papok voltak, a budapesti őszi békegyűlésre meghívót kaptak, és én nem kaptam. És ugyanarra békegyűlésre egy hét múlva egy második példányban is kaptak meghívót, és én akkor sem kaptam. Hát ez számomra egy olyan dolog volt, hogy én úgy gondoltam, hogy rám ott nem tartanak igényt, tehát én nem megyek akkor közé. Nem tudtak mit mondani rá. Persze azért küldték a meghívókat írásban. Akkor még írógéppel 8 példányban írták, olyan 30 grammos vékony papír volt a meghívó papírhordozója. A szöveg úgy hangzott, mint kortársainak kiváló és megbecsült tagja, hívjuk, hogy a fiatal papokkal együtt jöjjön erre és erre a békegyűlésre. És hát én erre sem mentem. És amikor megint ez a Lovrek Károly kérdezte, hogy hát miért nem jön szertartó úr, akkor azt mondtam, hogy sajnos megint meg vagyok sértve. Mert úgy láttam, hogy ebbe a labdába lehet rúgni. Hogy? Hát nekem a 8. indigós, alig olvasható példányon írják, hogy kortársainak kiváló és megbecsült tagja vagyok. Hát csak ennyit ér a megbecsülés. Erre se tudott argumentálni. De attól kezdve, stencilezve, tehát nem indigóban, hanem kvázi eredeti példányban jól olvashatóan kaptuk a meghívásokat, hát arra sem mentem. Tehát ezt én köszönhettem a Kisberg Imre püspök atyának. Az ő hozzáállásához tartozik az is, hogy hát engemet nem akart kiengedni plébániára. Én azt gondoltam, hogy egy-két év után majd az én beosztásom is ott megszűnik, mert hát azért nem könnyű feladat a püspöki titkári, meg szertartás vezetői teendő. És amikor egy-egy plébánia megörült, mert hát akkor is haltak a papjaink, akkor én elsóhajtottam magamat a püspök atya előtt, hogy de oda szívesen elmennek, hallgatott, vagy nem mondta, vagy pedig hát. Azt mondta, hogy László atya, én már megöregettem, hogy új szertartót tanítsak be. én örülnék annak, hogyha maradna. És hát akkor mit mondhattam rá, hogy hát püspök, hát, ja, akkor maradok. Komplikálta a helyzetet, hogy a egyházügyi hivatalból a fehérvári papi béketanács titkárán keresztül, Németh Gyulán paptestvérünkön, gondnokunkon keresztül megkerestek, hogy hova volna jobban kedvem teológiai tanulmányokra kiutazni külföldre. Rómába, Franciaországba, Németországba, mert ők segítenek. Hát én csak annyit mondtam, Gyula atya, én egy kis gondolkodási időt kérek. Viszont hozzátette, hogy de ezt nem mond meg a kisbér püspök atyának. Hallgattam rá. Aztán, amikor adódott alkalom, akkor megint csak folyosón sétálva, ebéd után, akkor mentünk a kápolnába adorációra, akkor elmondtam, hogy hát Németh Gyulán keresztül ilyen megkeresés érkezett. Azt mondta a püspök atya, azt látja, én ezt rád bízom. És akkor ugyancsak mondom a püspök atyának, maradok. Németh Gyulánnak pedig aztán, anélkül, hogy én említést tettem volna, hogy kisbér püspök atyával beszéltem erről, azt mondtam, hogy én szívesen mennék Rómába, mert az a pápa városa. De az én főpásztorom, Imre püspök atya már többszöri kérésemre is inkább azt mondta, hogy maradjak, mert ő már megfáradt ahhoz, hogy új ember tanítson be. De ha egyszer a gondviselés úgy hozza, hogy új főpásztor elküldene Rómába, de nem hangsúlyoztam ki, hogy nem az államegyházügyi hivatal küld ki Rómába. Az új főpásztor elkülden, akkor én szívesen mennék Rómába.
Mennyire volt tisztában azzal, hogy mekkora ára lehet egy ilyen külföldi tanulmányútnak? Ma már azért ismerjük, hogy aki külföldre ment tanulni, azoknak kisebb-nagyobb szolgálatot kellett tenni, és nem az állami egyházügyi hivatal, hanem a belügyminisztérium 3/1-es főcsoport főnöksége hírszerzés felé. Hívhatjuk a gondviselésnek, hívhatjuk Kisberg Imre ragaszkodásának, hívhatjuk az ön megérzésének, bölcsességének, de mennyire látta ön ezt a 60-as, 70-es években, hogy ez mivel jár, és hogyan alakult tovább ez a ragaszkodás Kisberg püspök úr és ön között?
Egyértelműen tudtam, mert hiszen jelzések voltak. Tölgyes Kálmán, aki aztán Székesfehérvár belvárosi plébános volt, nyilván azzal a ígérettel jött haza, hogy ő belőle majd püspök lesz, mert ő már Rómában akkor megvásárolta a püspöki jelvényeket, a pileulust, a püspöksüveget, pásztormannan. Nem lett belőle püspök. Amikor Bejci Gyula irodaigazgató egészségi állapota eléggé romlott, hiszen őt a börtön 6 éves gyötrelme eléggé megviselte, és erről soha nem beszélt, nem beszélhetett. Akkor a Kisberg püspök atya engemet szeretett volna irodaigazgatónak kinevezni. Ez olyan 1979-ben lehetett. Viszont az állami egyházügyi hivatal nem azt mondta, hogy az Acél László nem lett irodaigazgató, hanem azt, hogy a Rőtvalosi Tibort kell kinevezni, akkor, aki akkor jött haza Rómából. Sajnos az ő egészségi állapota se volt olyan, hogy tartósan bírja azt a erőfeszített munkát, ami a központi szolgálatban szükséges volt. És akkor viszont, amikor már Kisberg püspök atya az örökké valóságba költözött, az új püspök, dr. Szakos Gyula is engemet szeretett volna irodaigazgatónak kinevezni. Ővel régóta ismertük egymást, hiszen az Országos Liturgikus Tanácsban együtt dolgoztunk. Viszont ott is nem azt a eligazítást kaptuk, hogy az Acél László nem lehet püspöki irodaigazgató, hanem egy olyan papot kellett kinevezni, aki a Országos Béketanácsnak a titkára volt, és az Országgyűlésnek az alelnöke 1982-ben. Hát ilyen szituációban én nem rúghattam labdába, nem is akartam labdába rúgni. Tehát ezeket, hogy valamit valamiért kell, ezt a szituációt ismertem. És hát nyilván a gondviselésnek az ajándéka volt, hogy ezek annyira nem sodortak magukkal, hanem mondjuk ki, intakt, érintetlen tudtam lenni ezektől.
Kedves Mária Rádió hallgatók, dr. Acél László Zsongor Pálos atyával folytatott beszélgetést hallhatták az elmúlt időszakban. Ez a műsor a Katolikus Rádióban hangzott el, és azért volt aktualitása, mert Zsongor atya 5 évvel ezelőtt halt meg, költözött az Úrhoz. Szeretnénk ilyen formán is emlékezni arra a pálos szerzetesre, aki egyike volt azoknak, akik titokban tettek fogadalmat rendi közösségünkben. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.